Sziasztok, ez itt a Hack és Lángos 96-os adása, Antenna vagyok, a stúdióban mellettem itt van Ninja.
Hello, sziasztok.
És Béla, szia Béla is.
Szevasztok, Béla vagyok.
És Ninja is, természetesen. Ez bemutatkozás sosem megy, ez tényleg fel fogom venni egyszer, és csak lejátszom.
De Ninja meglepődött, sziasztok.
Rájöttem, hogy ha megfordítom a mikrofon meg az állványt, akkor látom alatta a kijelzőt. Mert eddig belelógott a kijelző, és mindig fölötte, meg alatta nézegettem össze-vissza.
Igen, én oldalról jövök most.
Ja, na, helyreigazítást kell adjunk, mégpedig a letöltési számainkat tekintve, tehát sajnos el kell lökesehítsem Szengát. Azért voltak a számok úgy megnövekedve, mert a Simplecast egy külső befolyás áldozatává esett, mondhatjuk egy támadásnak is, és hirtelen furcsa helyekről kezdték el nagy mennyiségben letöltögetni az ott lévő fájlokat, és ez meghamisította a számokat. Szerencsére ők ugye az IAB szabvány szerint élve ezt ki tudták szűrni, és helyreigazították utólag a valós értékeket, úgyhogy teljesen rendben van minden, nincs 4000 új hallgatónk, és Szenga nem váltotta meg a Hack és Lángos életét, úgyhogy kedves Szenga, nem számít ennyit, hogy ki a műsor vezetője.
Megváltotta, csak nem úgy.
Igen. Ja, ezt úgy gondoltam, hogy fontos elmondanunk, hogy ne legyen feltétlenül ez a téves információ, hogy a Hack és Lángosnak ilyen sok hallgatója van. Nem akarok senkit ezzel befolyásolni, vagy bármi. A következő téma, amit hoztam nektek, az egy hallgatói rovat, mégpedig hallgatón kérdezte, hogy a ProtonMailt és a Tutanotát és hasonló e-mail szolgáltatókat mennyire tartjuk megbízhatónak? Mennyire tartjuk ezeket megbízhatónak? És hogyha megbízhatónak tartjuk, akkor miért? És hogyha nem tartjuk annak, akkor miért nem?
Béla, mit mondasz erre?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye már megint csak visszatérünk ahhoz, hogy risk assessment, hogy mi az, hogy megbízhatónak tartjuk. Tehát, hogyha az életemet kell megvédenem, akkor nem tartom őket megbízhatónak. Tehát, hogyha nemzetközileg üldöznek, mondjuk mit tudom én, Snowden vagyok, akkor nyilván nem tartom megbízhatónak ezeket a dolgokat, nem fogok nyilvános ilyen dolgokat használni. A Tutanotát én nem ismerem. Ez teljesen izé. A ProtonMailt ismerem, igazából a ProtonMail eddig nem bizonyította be számunkra azt, hogy nem kéne benne megbíznunk, illetve hogy nem játszott el még a bizalmunkat. Én úgy emlékszem, eddig legalábbis. Én egy ilyen hétköznapi felhasználásra, hogyha nem vagy politikai menekült, nem vagy benne a tanúvédelmi programban, illetve Bazel, miket szokott erre még mondani?
Igen, ez nagyon jó, hogy egy rákérdeztél.
Köszönöm, sejtettem, hogy ebben az irányban vagyunk.
Következő. A ProtonMail, ez egy zero knowledge provider. Ami azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy nagyon buták, és nem tudnak semmit, hanem azt jelenti, hogy abból, amit te levelezel, abból ők semmit nem láthatnak. Ugyanis a titkosítás az egyrészt a te eszközödön történik, tehát a levelező kliens vagy a webfelület végzi el a böngészőben a titkosítást, az üzenet titkosítását, a te kulcsoddal, a saját kulcsoddal, és náluk titkosítva tárolódik a szerveren ez a fájl. Tehát, hogyha egy alkalmazott ott úgy dönt, hogy ő belenéz a te levelező fiókodba, ott titkosított fájlokat fog látni. Előfordulhat, hogy a logokban ugye a kézbesítéshez szükséges adatokat látni fogják, de a tartalmát azt nem láthatják. Szemben a Google-lel, ahol ha van egy alkalmazott, aki éppen úgy gondolja, hogy most bele akar nézni a leveleidbe, megteheti. Szemben ugyanez a helyzet valószínűleg a Freemail-lel, az összes többinél, ami nem zero knowledge provider, mivel ott a levelek ott vannak a szerveren, ahol csücsülnek náluk. Hogyha, és ez az érdekes, hogyha említetted, hogy itt ha életvédelemről van szó, meg hogyha a tanúvédelmi programban vagy meg ilyesmiben vagy benne, akkor is javasolt egyébként a zero knowledge provider használata minden tekintetben, például VPN, vagy például a levelezés tekintetében, ugyanis, hogyha egy bírósági végzést kap egy ilyen szolgáltató arról, hogy hát akkor legyen szíves, adjon ki mindent rólad, akkor azt fogják mondani, hogy tessék, nagyon szívesen együttműködünk, ezeket tudjuk kiadni. És ott lesznek a logok, esetleg, hogy mikor, kinek üzentél levelet, vagy írtál, és mikor fogadtál kitől, de azt, hogy mi van benne az üzenetben, azt nem fogja tudni kiadni, mert nem, nincs itt meg
technikailag
neki.
Nincs,
technikailag nem tudja. Tehát oda fogja adni esetleg a titkosított fájlokat, megteheti, de azokat nem fogják tudni kinyitni. És ezért jó ez, hogy ez egy zero knowledge provider, ezért én ezt egy eléggé megbízható dolognak tartom. És a másik az, hogy a hely, hogy hol van ennek üzemeltetve, ez Zürichben van, ha jól tudom.
Zürichet szeretjük. Zürichet,
Svájcban van Zürich. A Milka is ott van, nem? A Milka csoki is svájci, vagy nem? A svájci csokit szeretjük.
A svájci csokit szeretjük.
A svájci bicskát is szeretjük.
Az is nagyon jó, a svájci bicska is nagyon jó.
És
a svájci óra?
A svájci óra is jó. De mi az, ami nincsen Svájcban? Az NSA. Ugye, tehát azért valljuk be, meg
a... például a magyar nemzetvédelem sincs ott.
Hát nincs ott az is a nemzetbiztonsági szakszolgálat az se. Meg egy csomó olyan szer, mint KGB se nagyon van szerintem Svájcban. Tehát én azt mondom, hogy azért ez egy fokkal megbízhatóbb, mint az a szolgáltató, ami minden adatot kiszed a leveleidből, kiszipolyoz belőle. Ha megemlítesz benne, hogy akarsz venni valamit, vagy tanácsot kérsz valakitől egy termékkel kapcsolatban, már kapod a reklámokat. És most nem akarok konkrét szolgáltatót mondani, de vannak ilyenek, akik ezeket a szolgáltatásokat ugye úgy adják neked, hogy te az arataiddal fizetsz értük gyakorlatilag. Na, mindegy. Tehát én azt mondom a hallgatónak, hogy én például megbízom a ProtonMail-ben, és elkezdtem átállni az utóbbi időben ProtonMail-es fiókokra. És van egy ProtonMail-es fiókom, ami másik, ami nagyon fontos, hogy a ProtonMail fiókot tudsz akármennyit csinálni. Igazából érdemes csinálni többet is, ilyen kompa.
Különböző szenáriókra,
különböző fiókokat csinálni egy olyat, ami viszonylag nem eldobható, de valamennyire azért az, tehát ami egy kicsit ilyen junk jellegű, tehát hogyha oda kapsz spamet, akkor nem érdekel. Csinálsz egy olyat, ami meg kimondottan a nevedhez fűződik, de azért nem a vezetéknév, keresztnév, kukac.protonmail.com vagy .ch, hanem mondjuk tök mindegy, valamit kitalálsz, és az. És akkor onnantól kezdve a te megbízható e-mail címed. És csinálhatsz egy olyat is, amivel meg mondjuk feliratkozom mindenféle izékre, listákra, meg új regisztrációknál azt használod, és még egy apróság, honnan lehet tudni azt, hogy egy szolgáltató megbízhatóan zero knowledge provider, honnan lehet tudni, hogyha nincs megadva visszaállítási e-mail címed, tehát tartalék e-mail cím, vagy telefonszám, és elfelejted a jelszavadat, akkor nem tudják neked visszaállítani.
Igen,
azt fogják mondani, hogy...
Ez együtt jár azzal, hogy ha elrontod,
igen,
akkor bye-bye e-mail.
Akkor ennyi, tehát akkor oda többet te nem lépsz be, azokat az adatokat többet te nem látod. Jó hír, hogy senki nem látja, tehát más sem. Ez egy megbízható jele annak, hogy az ténylegesen egy zero knowledge provider. Ha azt mondja valaki, hogy hát én zero knowledge provider vagyok, minden nálam, minden aztán hú, de titkosítva van, meg minden, elfejted a jelszavad, ja, semmi vész, akkor itt az új jelszavad, tessék, és elérsz vele mindent. Az azt jelenti, hogy nekik is van egy kulcsuk hozzá.
És ki tudják nyitni
a cuccodat. Tehát az már nem egy zero knowledge provider. Úgyhogy ja, ProtonMail-nek plusz egy, hajrá.
Meg reputáció ugyebár. Tehát egyrészt hirdetik magukról ezeket a dolgokat, és ugyebár a közvélemény, mert ez számít, hogy mik történnek ugyebár ezekkel a szolgáltatókkal, hogyha halljuk a híreket, hogy mit tudom én, ez és ez van, akkor nyilván akkor ugyebár itt problémák vannak. Úgyhogy ja.
Viszont egy nagyon fontos aspektus, minden ilyesmi, az ilyen zero knowledge levelező rendszerek például addig biztonságosak az adott üzenet szempontjából, amíg a rendszeren belül van a beszélgetés. Tehát ha neked van egy ProtonMail-es e-mail címed, és van egy másik partnered, akivel levelezel, és neki is egy ProtonMail-es e-mail címe van, és egymásnak írtok, büdös életben senki nem fogja tudni, hogy miről beszéltek. De hogyha az illető, akivel te levelezel, Gmail-t használ, Google Mail-t, vagy Microsoft,
vagy Citromért.
Bármit, vagy Citromért, vagy akármit mondhatnék, amint kikerül a ProtonMail rendszeréből, már nem lesz tovább titkosított az üzenet, és hogyha például visszaidézte azt, amit te küldtél, vagy visszaidézed azt, amit ők, vagy van. Mindegy, lényeg az, hogy egy-két levélváltás után az egész Google tudni fog róla, hogy miről beszéltek.
Hogy van, mert az egyik oldalát látja
a levelezésnek. Lehet nézni, és akkor ott van benne minden idézve az előző üzenetről is. Tehát Akkor tudod megtartani a biztonságodat, a privacy-det, hogyha belül maradsz. Tehát, hogyha valakivel levelezni akarsz komolyan, akkor megkéred, hogy csináljon egy protonméles fiókot, és akkor lehet neki küldeni a titkokat.
Tök jó. A következő kérdésem a hallgatótól, hogy Linuxon kell-e vírusírtót használni?
Te milyen vírusírtót használsz Linuxon?
Én nem használok vírusírtót.
Te jó, de te veszélyesen élsz.
Én veszélyesen most, én most Windowson sem használok vírusírtót, ugye már Defendert használom, és még Mac-re sem raktam fel vírusírtót, úgyhogy most remélhetőleg sérülékeny vagyok. Na jó, na, papírforma szerint megkérdezzük Antennát, aki tanulja a CISSP-t, és már a 180. oldalnál tart.
A 7000-ből.
A 7000-ből. Mit mond a CISSP, hogy Linux rendszerekre kell-e antivírus? Én tudom a választ.
Ja, a CISSP azt mondja ki, annál a résznél, ahol most tartok, hogy mindenképpen kell egy security framework-öd legyen a cégnél, és ez fogja majd befolyásolni az architektúrádat. Tehát itt közelében nem vagyunk még a vírusírtónak, meg semminek.
Hívjuk föl Szengát?
Éppen vele beszélgetek, megkérdezem tőle.
Kérdezd meg tőle, légy szíves, hogy mit mond a CISSP arról, hogy a Linuxokra kell-e vírusírtó?
Azt mondja, hogy kell.
Tudom, igen, kell. Mert minden kell. Tehát érted? Képzelem a CISSP-t, aki így mondja neked, hogy figyelj, van Linux rendszered, semmiképpen ne rakjál rá vírusírtót. Van rá lehetőséged, hogy tegyél rá vírusírtót, de ne tegyél rá, mert csak növeli a security-t feleslegesen.
Tehát a hallgató egyébként kiegészíti a kérdést, és ebbe vele tudok menni, mégpedig azért, tehát nyilván olyan a kérdés, és mit ajánlanánk. Most ez, amiben nem szívesen megyek bele általában, hogy én mit ajánlanék, viszont kiegészíti a kérdést, hogy nem szívesen telepítene bármit, vagy akármit a rendszerre, hiszen azért mégis viszonylag magas privilégiumokkal rendelkezne ez az alkalmazás.
Nagyon jó. Bizony, a vírusírtó nagyon magas privilégiumokkal rendelkezik.
Telepítsen klámávét, az nem csinál semmit úgyse.
Az nem szabad semmit.
Semmit nem ismer föl. Igazából nem is szkender semmit, mert még a démonja azóta sem nagyon működik szegénynek.
De tudtok olyanról, ami esetleg érdemes lenne elgondolkodni és használni?
Azt hiszem, a Trend Micronnak van szerver.
Ja, de az, fontos kérdés, szerverről vagy desktopról beszélünk?
Ez meg a másik kérdés, igen, hogy szerverről vagy desktopról beszélünk.
Is. Tehát mi az, amit itt, mi az, amit ott?
Nem, hát mások a use case-ek. Ugyebár desktopon megvan ugyebár milyen lehetőségek vannak Linuxon arra, hogy tehát betörési vektor, ugyebár. Ha szerverről beszélünk, ott valószínűleg nem fognak Word dokumentumokat megnyitogatni a userek a Linuxos webszerveren.
Reméljük,
igen. Illetve, hogy nem is vagyok benne biztos, tehát én LibreOffice-on keresztül terjedő mókáról még nagyon nem is hallottam. Biztos, hogy van, mert minden van a nap alatt. Tudod, ez nem is az internet szabályai, hogy ha van belőle.
Hát nem, hát ott ugye szerverről, a szerver általában a szervált alkalmazás, illetve service szokott megnyomva lenni. De csúnyán mondtam ezt.
Ez egy exploiton egy keresztül.
Hát igen.
Tehát és akkor azon keresztül felraknak egy rootkitet, de akkor neked már igazából mindegy. Tehát akkor mondjuk a vírusírtó segít, mert esetleg megállíthatja azt, aki föl akarja tenni a rootkitet, de
klasszikus értelemben véve a vírusvédelem a Linuxon, én úgy gondolom, tehát valaki Linuxot használ, azzal már és mondjuk most én a desktopról beszélek elsősorban, majd visszatérünk a szerverre is, tehát a desktopon, Linux desktopon, még nincs a Linux desktop éve, de ha Linux desktopot használsz, azzal gyakorlatilag a károkozóknak, illetve a férgeknek, meg az összes, tehát a nagy részének, a malvereknek, a nagy részét azzal kiszűrted, hogy nem tudod futtatni a gépeden azon az architektúrán, mert egyszerűen azon nem fog futni, mert más az executable formátuma. Vagyis azzal önmagában már kivédtél rengeteg mindent, hogy Linuxot használsz. Na most, ha elkezded tudatosan használni a Linux desktopodat, és használsz megfelelő böngésző bővítményeket, megfelelően update-eled a rendszeredet, akkor további nagy részét ki tudod szűrni azoknak az oldalaknak már, amik megpróbálhatnak téged rávenni arra, hogy letölts olyasmit, amit nem kéne. Harmadrészt pedig egy jól beállított személyi tűzfallat, mondjuk az IP table-t beállítod úgy, hogy azért ne legyen minden kint az interneten, akkor azzal megint csak nagyon sokat el tudsz maszkolni a rendelkezésre álló szoftver, vagy a vírus arzenálból. Tehát a támadási felületed nagyon-nagyon kicsi. Mi történhet? Hát igen, ahogy mondtad, a Word dokumentumot a desktopodon nem izével fogsz megnyitni, Microsoft Word-del fogsz megnyitni, hanem LibreOffice-szal valószínűleg, és nem fog lefutni az a makró benne úgy, ahogy kéne, mert nem fogja a PowerShell-t megtalálni jó esetben. Tehát én azt mondom, és én azt is, hogy mondják ezt, hogy preach what you say, vagy do what you preach, tehát hogy
azt teszed,
amiről prédikálok, tehát én nem használok vírusvédelmet, én sem használok a Linuxaimon. A vírusvédelem a fejemben van, tehát én rettentő tudatosan használom azt a számítógépet. Rettentő tudatosan nyitok meg minden dokumentumot, e-mailt. Ha letöltök egy fájlt, akkor nem az van, hogy azonnal lefuttatom, ráadásul rootként, hanem megnézem, hogy az a fájl az micsoda. Milyen a formátuma, megfelelő forrásból jött-e, jó-e a checksumja, az ellenőrző összege, az MD5 hash-e, a SHA-1-es hash-e, akármi csodája. Ha scriptről van szó, belenézek el, beleolvasok abba a scriptbe, mielőtt lefuttatnám. Tehát ha ezek megvannak, és rendesül tényleg secure az egész rendszer, tehát a böngésződ fel van update-elve, a pluginokkal szűröd a scripteket, főleg azokat a scripteket, amik nem trusted forrásokból jönnek, akkor iszonyat pici az esélye annak, hogy egy
bekapja egy vírus. Igen, a másik támadási vektor, ugye, bár az a böngésző lenne a mai világban, de nagyon erős, nagyon érdekes dolognak kell lennie az, hogy a böngészőn keresztül tudjon menni egy Linuxos rendszerre rá.
Ez akkor rossz site scripting-el még mindig támadható vagy.
Hát az maga a böngésző.
De azt meg a böngészőnek a megfelelő pluginjai tudják szűrni, és nekem például rendszeresen ugrik föl ablak, hogy most egy XSS próbálkozást kiszűrt, holott az nem is XSS lett volna, csak a Google-hoz akart valamit, vagy a Facebook-hoz akart valamit küldeni a gépen, tök mindegy. Tehát igazából én azt mondom, hogy ezt így meg lehet csinálni úgy secure-ra, szemben egy Windows-zal, hogy nem használsz vírusvédelmet. És a másik az, hogy ha mégis szeretnél, használj, de ne az legyen a varázskapszula, tudod, hogy beveszed, és akkor onnantól kezdve téged semmi sem bánthat.
Ez az antivírus, ez már ebben a tekintetben nem is igaz, mert ilyen security suite-okról beszélünk, mert van böngészőbe épülő plugin része.
Igen, meg a linkeket ellenőrzi, meg a DNS kéréseket, meg minden, tehát így nagyon-nagyon komplex rendszerek vannak már. Ez nem arról szól, hogy a futatható állományokon, a floppy lemezeken, meg a boot szektorokban terjedő vackokat szűrjek ki, mert már nincs is floppy lemez, pendrive-ok esetleg még vannak, már most már lassan azok is kikopnak. Na mindegy, tehát egy a lényeg, ha szeretnél használni vírusvédelmet, használj, ajánlani, én inkább azért ajánlanám, a mindegy, csak legyen előfizetésed rá.
Igen, valami pénzesed. Na várjál, figyelj, most egy random listát megnyitottam, mondd csak, hogy kiknek van antivírusuk. Van a Sophos-nak, de állítólag free, terminal-based. Van a Komodónak, van a Klámávé.
Na, a Klámávé az tényleg az egy nagyon cuki dolog.
Szívem kicsi csücske, Klámávé. Istenem. Igen. Klámávét azért tegye föl, hogy meglegyen a Auditon a pipád, az, hogy a szerveren van antivírus. Van az F-Prot, ez a régi motoros, én úgy emlékszem. Na, és itt van a CHK rootkit. Ez nem egy antivírus, ezt viszont én használtam többször is. Ez egy rootkit detektáló dolog, ez nem árt. Tehát ezt kifejezetten egy szerverre én úgy egyébként föltenném.
Na, totálisan. És ütemezve le kell futtatni minden nap, mondjuk.
Igen. Ez egy jó cucc. Aztán van a rootkit hunter, ami szerintem az ő testvére. Körülbelül ugyanezt csinál. Látjuk, hogy teljesen, tehát, hogy Linuxon előjönnek ezek a rootkit keresők. Windowson ezek annyira nem konkrétan erre koncentrálunk, mert ezek a szenáriók, amik főként Linuxon előfordulnak. Van a ClamTK, ami a ClamAV-nek valami GUI is változata, nem is akarom. Van a Bitdefender, ami, hát nem tudom. Van az eset, nek a Note 32 antivírus.
Az esetet, vagy az eszetet például.
Eszet, igen, az jó szokott lenni egyébként. És van az Avast. Core Security. Én egy ideig Avastot használtam Windowsos gépen. Igazából nem tudom, miért ne lenne jó a Linuxos változata. Lehet, hogy egyszer kéne egy ilyen hónapot csinálnunk, hogy fölteszünk két-három különböző antivírust a Linuxos gépeinkre, és játszunk velük, megnézzük, hogy mit látnak azokból a dolgokból, amiket észlelünk. Megmondom őszintén, mivel hogy tehát Linuxos rendszereket használunk, és a Linuxos rendszeren Windowsos malvereket szoktunk feldolgozni, illetve elemezni, nem igazán volt eddig még problémánk vele. Nyilván az ajánlás az az, hogy hát ajánlás number van, hogy legyél okos, és legyen awareness-ed. Kettő, hogy ha tudod, akkor tegyél föl antivírust, és hogyha tudsz, akkor valamilyen vásárlósat mindenképpen.
Igen, de az awareness, vagy az antivírus nem váltja ki az awareness-t.
Nem váltja ki.
Hát sok mindent ő megvédett, de nem fogja kiváltani, ez így van.
Meg amúgy érdemes egy olyat csinálni, hogyha van mondjuk 2-3 kandidátusod, amit így szívesen leellenőriznél, hogy melyik legyen, akkor a vírust ott erre fölmész, szerzel valami épp veszélyes vírus mintát, és beküldöd, feltöltöd.
Ebből azért is nagyon nehéz egyébként ajánlani, és ezért sem szoktam egyetérteni ezekkel a cikkekkel, hogy akik tudod így rangsorolják a antivírusokat, mert ez most egy aktuális kép. De lehet, hogy egy hónap múlva ez nem így fog kinézni. Jó, nyilván megnézik azt, hogy hogy milyen feature-jei vannak az antivírusnak, megnézik, hogy nem tudom, hogy mennyi szempelt ismer föl, de ez annyira képlékeny, tehát ez annyira változó dolog, tehát ez ugyanaz, hogy milyen videokártyát vegyek. Hát és nézd meg, hogy most jelenleg mi az, ami a legjobb, és vedd meg azt.
Jó, de másik az, egyébként nekem hülyeséget mondtam, mert honnan szerezzem valaki ezért vírusmintációmat. Magamról beszélni, én könnyen szerzek.
Igen, magad saját szemszögedből mondtad.
Könnyékig nyúlkálok a vírusmintákban naponta, de egyébként az elvem nekem, hogyha egy vírusvédelmi megoldás egy mintát nem ismer föl, míg a másik meg fölismeri, akkor nincs miről beszélni. Tehát akkor nekem az nem kell.
Igen,
legalább a heurisztikus keresője mondja azt, hogy ez itt egy gyanús fájl, ez itt fura dolgokat művel. Ez fura kódrészleteket tartalmaz, de az, hogy a Klamavin is azért röhögök ennyire, mert valahányszor beküldök valamit a vírustotára, az összes, tudom én, 70 keresőből mondjuk 50 kiírja, hogy ez micsoda, megismeri, mindegyiknek van valami szignatúrája, a Klamavin meg halál, zölden ott és free, meg
safe. De egyébként rájöttem, de a Klamavin az egy ilyen pozitív beállítottságú antivírus, tehát ő úgy van vele, hogy te nem vagy vírus, te csak kicsit rossz vagy, majd megjavulsz.
Ő ilyen elfogadó, de van egyébként annak is démonja, de sem olyan démonja, amivel küzd, hanem memória rezidens változata, ami úgy működik, hogy amikor például egy level bejön, egy e-mail, akkor is le akarod szkennelni az attachmenteket, akkor ő a démonnak fölküldi a fájlt, és akkor a démon leszkenneli, és aztán meg visszaadja. Gyorsabb elvileg így, de még így is rettenetesen borzasztóan nagy erőforrás igényes, és lassítja a gépet, és na jó.
Mióta megvan a Klamavin? Na jó, tehát egyébként, ja. Egyszerű a válasz.
Megválaszoltuk.
Az utolsó kérdése hallgatónak, hogy milyen portokat érdemes tiltani az otthoni desktopján.
Kifelé vagy befelé?
Igen.
Beszéljünk mind a kettőről.
Ez nagyon egyszerű, mindet.
Hát kifelé, na várjál, nem annyira egyszerű.
Hát befelé egyszerű.
Befelé mindent, ez egyértelmű. Kivéve akkor, hogyha például akar aktív FTP kapcsolatot, mert ugye az aktív FTP-hez egy bizonyos portrange-et ki kell nyitni, mert ugye úgy működik a protokoll, megbeszélik a kontroll csatornán az FTP szerverrel, hogy ő a downloadot, vagy az uploadot milyen portokon fogják végezni, és akkor annak nyitva kell lennie, különben nem fog működni, de akkor, ha nem megy, akkor lehet passzív FTP-t használni, az úgy biztonságos. Viszont kifelé mindenképpen tiltani kell, hogy érdemes az IRC portokat. Ugyanis a legtöbb, jó, nyilván, ha valaki IRC-zni akar, az megszívta, de webes felülete még mindig IRC-zhet, de legtöbb, de szerveren például mindenképpen tiltjuk az IRC portokat, hiszen a legtöbb rootkit, a legtöbb bot IRC-n akar kommunikálni. Bár mostanában a CNC kommunikáció eltolódik egy kicsit a 443 felé, de ebbe most nem menjünk bele.
Igen, de az a baj, hogy a 443-ra bármi rá tud menni, és az ki van engedve minden, az esetek többségében.
Hát jó, de tudod, van egy ilyen, tehát lehet egy ilyet is csinálni, hogy azt mondom, hogy én nem engedek ki a szerveremről webes forgalmat kifele, mert ő webszerver, ő szolgáltatja a web tartalmat, tehát ő válaszolgatja ezekre a requestekre, viszont ő ne akarjon weben semmit letölteni, hogyha update-ekre van szüksége, akkor azt az egy szervert, vagy azt az egy IP, nem azt mondom, hogy IP tartomány, de mondjuk azt a néhány IP címet, ami a repozitorit tartalmazza, azt elérheti. Más nem. És akkor nem lesz az, hogy tudod, valami bemegy oda, és akkor valaki bemegy oda, és végettel elkezd letöltögetni magának cuccokat, mert semmit nem fog elérni.
Igen, ez egy nagy probléma szokott lenni, amikor ez esetleg megtörténik, hogy bemész valahova, és nem tudsz letölteni, ez egy szívás. Igen, tehát ez szerver környezetben, otthoni, user asztali környezetben, meg szerintem a bejövő portjaidat, azokat mindet bezárod, és egyenként kinyitogatod azt az ötöt, amire esetleg szükséged van.
Így van, és mellette, ha használsz routert otthon, nem az van, hogy az ADSL kapcsolat közvetlenül a laptopba megy bele egy izével, egy UTP kábellel, hanem van egy routered, akkor azért az UPnP feature-t, azt ki kell kapcsolni.
Az nagyon fontos.
Mert ha ez nincs kikapcsolva, akkor hiába tiltottál le portokat, meg hiába nem engedszed semmit. Ha egy alkalmazás UPnP-n azt fogja kérni a routertől, hogy nyisd ki nekem légy szíves a bejövő 6342-es portot, akkor a router ki fogja nyitni neki. Mert erre való az UPnP.
This is the feature.
És nem fogsz tudni róla, ez így automatikusan fog történni, jó? Tehát az UPnP-t azt kikapcsolni, és bejövő portokat mindent letiltani, esetleg ha akarsz mondjuk egy websájtot üzemeltetni otthon a laptopodról, vagy valamit, akkor ott lehet ráirányítani a forgalmat, de alapjában véve ez. És a kimenő forgalmat pedig, hát azt ott meg érdemes mindent engedélyezni otthoni felhasználásra, de ha csak webezzel, akkor nem kell például csak a 80 meg a 443, ha meg akarsz mást is csinálni, akkor azokat nyilván ki kell engedni, és állapot teljes tűzfal beállítás kell, vagyis a kimenő engedélyezett forgalomnak rá érkező választ, azt visszaengedje a router lehetőleg.
Na.
Szerintem megválaszoltuk, és hogyha lesznek kérdések, akkor szeretnénk kihangolni hovatokat, tehát nyugodtan küldjétek az e-mail címkünkre, ami az infokukac@hekislangos.show, és igyekszünk ezekre válaszolni. Haladjunk tovább a hírekkel. Béla gyűjtött nektek nagyon sok mindent ide, és most kicsit átveszem a szót, mert meglepő módon készültem én is nektek egy-kettővel, mármint hogy a bedobott hírek közül bekészültem egy-kettővel. És az egyik kedvencem ez az Amazon a csengő, ami egy ilyen virtuális és valós és videó csengő, aminek nem teljesen értem az értelmét, mármint hogy értem az értelmét, csak nem látom a relevanciát. Tehát használ még valaki csengőt manapság?
Nekünk van csengőnk, és be is szoktak csöngetni, és rohadtul frusztrál.
Ezért a vidéken laksz.
Hát ha azt nézzük, akkor igen.
Na, de a lényeg az, hogy ez a csengő úgy működik, hogy ha valaki csenget, akkor te egy alkalmazásból láthatod, hogy ki csenget.
Szerintem most elfogadom az, hogy a csengőnek a működését, hogy valaki becsenget hozzád a házba, te hallod, és utána kinézel, és megnézed, hogy ki az, aki ott van.
De tudod, hogy működik a klasszikus csengő? Tehát van benne egy tekercs, ugye, aminek van egy vasmagja, és elektromágneses, tehát átjárja ugye elektromos áram, ettől mágnesessé válik, magához húzza a kis ütőkét, az megszakítja az áramkör, de már hozzájutotta a gongot.
És elengedi.
Erre újra mennik ez az áram benne, megint mágneses lesz, megint odarántja, és így ding-ding-ding-ding, és ez kurva gyorsan történik. Na már is tanultunk valamit.
Na hogy működik az Amazonnak a
doorbell-je? Megnyomod a gombot, kapsz a telefonodon egy notification-t, és akkor láthatod, hogy ki van a csengő, tudsz vele beszélni, tehát oda tudsz neki szólni, hogy nem vagyok otthon.
Kémerás csengő!
Tehát oda tudsz szólni, hogy nem vagyok otthon.
Húzzál onnan!
De gyere vissza bármikor később, vagy hogyha az értékeimre vagy kíváncsi, akkor tölt fel a lakásom, vagy nem tudom. Tehát, hogy...
Please come in!
Na de a lényeg az, hogy ennek a csengőnek van egy hülyékenysége, meglepő módon. Egyrészt az, hogy indokolatlan, de lehet, hogy kéne valami okos otthonos emberkikkel beszélni, hogy ezeket emberek miért szerelik be a lakásaikba, tehát hogy miért csinálnak ilyen hatalmas lyukakat a saját házukhoz. De a sérülékenység arról szól, ami nekünk most érdekes, hogy amikor felkonfigurálod ezt az eszközt, akkor az úgy történik, hogy benyomod a konfigurálós gombot, és ő nyit egy access pointot, amivel te felcsatlakozol a telefonoddal, vagy hát a kis alkalmazással, és megadod neki a Wi-Fi hálózatodnak a hozzáférését. Ugye ez egy tipikus ilyen okos eszköznek a konfigurálása, tehát ebben semmi új nincs. Ami új benne, hogy tehát bárki fel tud csatlakozni ebben a pillanatban. Tehát amikor te a csengődet konfigurálod, akkor nem csak te tudsz felcsatlakozni ez az access pointra, hanem más is, mert nincs autentikáció hozzá. Ami ugye, ha belegondolunk, akkor nem egy nagy veszély, hiszen soha nem tudhatod, hogy mikor konfigurálja másik a csengőjét.
Illetve más eszköz is nagyon... Más eszköz is... illetve más eszköz... illetve más eszköz is így szokta konfigurálni a cuccát.
Igen. De egyébként nem. Dolog. Mert hogy más eszköznél, amikor az access point megnyílik, ott van egy jelszavat. Tehát nem minden esetben tudsz csak úgy felcsatlakozni. Hanem van egy started password, amivel a doboz alján van, vagy az alján, blá, blá, blá.
Jobb esetben.
Hát nekem a MIFI routerben így van. Na, a lényeg az, hogy itt nincs ilyen, és milyen veszélyt fejt ez magába. Felcsatlakozol te, elkezded a jelszavadat beküldeni, és felcsatlakozik valaki más is, aki man in the middle-el ezt lehallgatja, hiszen nincs titkosítva ez a kommunikáció. És itt van a nagyobb probléma, hogy az access pointnak a kommunikációja, illetve az alkalmazásnak az a bekérő kommunikáció, ez nem titkosított, hanem rendes HTTP forgalom. Tehát ha valaki ezt lehallgatja, akkor láthatja az otthoni hálózatodnak a jelszavát.
Ugye a konfigurálás időpontjában le lehet sniffelni a jelszót, amit beállítasz neki, hogy majd ez a hálózat lesz az, amit neked kommunikálnod kell, és ez a jelszó hozzá.
Pontosan, tehát szóval igazából ez a sérülékenység, amire azt mondjuk, hogy hát jó, hagyjuk már, tehát most ahhoz tudnom kéne, hogy mikor konfigurálja az ember a saját cuccát, viszont lehet vele egy Wi-Fi de-authentication attack-et, támadást végrehajtani, és mivel nem tartok még ott az OSCP, hagyjuk már CISSP könyvbe, ezért mondjatok el ti, hogy ez mit jelent, tehát hogy milyen támadás ez.
A Wi-Fi de-authentication vagy de-authentication támadás, az egy olyan támadás, aminek segítségével le lehet választani egy eszközt a Wi-Fi hálózatról úgy, hogy hamis csomagot küldünk az ő nevében az access pointnak, hogy én befejeztem a kommunikációt, és szeretném most itt ezt a kapcsolatot megszakítani. Ugyanis ezek a de-authentication pakettek, ezek titkosítatlanul mennek, csak a MAC adresszre van szükség hozzá, az eszköz MAC adresszére, meg az access pointnak, a base stationnek a MAC adresszére, és ebből lehet konstruálni ilyen csomagot. És lehet olyat is küldeni, hogy mind a két irányba küldünk egyet-egyet, vagy egyszerűen csak megszórom alaposan az access pointot az összes eszköznek a MAC adresszével, ilyen de-authentication pakettekkel, és egyszerűen megszakadnak a kapcsolatok. És hát gondolom ez olyan... Az eszköz úgy lett megcsinálva, hogyha nem sikerül a kapcsolatot felépíteni bizonyos időn belül, akkor átáll konfigurációs módba.
Na igen, tehát így tudod ki úgymond összakolni azt, hogy a felhasználó az egy adott pillanatban csengőt azt újra konfigurálja, és ezáltal te így le tudod hallgatni. Tehát ez egy nagyon célzott támadás, és nagyon hát sarkított a helyzet, tehát nem lángol még a világ, kedves okos otthonos hallgatóink, szóval lehet használni okos csengőt, csak amikor konfiguráljátok, akkor nézzétek nagyon szét, hogy ki van a környéken.
Kiül a kertben, tehát akkor a szenárió az az, hogy ott ülök a kertben a notebookommal,
lelököm a hálózatról
az összes izét, vagy a csengőt. A tulajdonosa szeretné fölkonfigurálni újra, mert látta, hogy nem igaz már, hogy letolták nekem minden azt a csengőt innen. Hülye csengő egyébként is. Fölkonfigurálja meg, hogy a jelszavát, te leszni feled a jelszót, mert ott vagy a kertben a buszban, és megvan a jelszavad a Wi-Fi hálózatához. Hát jó.
Ja. Tehát, hogy mondjuk azért nem csináltam be, de nyilván ez egy olyan támadási vektor, ami hát eléggé hozzátesz a félelmeinkhez. A másik, ami hasonlóan kellemes és nagyon-nagyon-nagyon veszélyes, ez igazából az okos otthonoknak és kb. Mindennek, ami asszisztens és mikrofont használ és rajtacsütő hálózatodon, annak a támadási lehetősége, mégpedig ez úgy néz ki, hogy az asszisztenseinket, mint például a Google Home, Alexa, Siri, meg minden ilyesmi, azt lehet támadni fénnyel. Már nem a szódás üvegbe vodka és abba a szifon, hanem lézerfénnyel, tehát hogy lézernek
én
a sugárával.
Én is asszociáltam egyből a sarki fényre.
Lézerrel.
Elsütni a lézer!
Ugye ez hogy is nézhet ki a valóságban? Minden ilyen asszisztens valamilyen mikrofonnal működik, tekintve beszélni kell hozzá, és nem csak ezek az asszisztensek, hanem a valós életben is az asszisztensek. Ők is fénye meg hanggal működnek, tehát szólsz hozzá, hogy Kizike és Józsika vagy egyéb, csináld meg ezt a naptárbejegyzést, akkor megcsinálja. De így működik ez az okos asszisztensekkel is, hogy tudsz hozzá beszélni, ő neki kell kutakodni, gondolkodni, és választod neked. de ő tisztában van vele, vagy hozzáférése van a képeidhez, a zenéidhez, az adataidhoz, blá, blá, blá. És sok esetben ők irányítanak, vagy rajtuk keresztül irányítunk okos otthonokat. Például, hey Siri, nyisd ki az ajtót.
És most megnézted, hogy nem nyitott el ki?
Nem, most kikapcsoltam a Siri-t, hogy ne hallgatózzon, hogy az üzenetem már hallgatózik. Tehát alapvetően ezt lehet higgyelni csendben, úgyhogy egy lézerrel, megfelelő energiájú lézerrel a mikrofonját a telefonomnak azt elkezdik buzgálni, és hogyha ezt a hullámhoz, ezt a rezgés hullámot beküldik, amit a hangom okozna neki, akkor reagálni fog.
Igen, ugyanis megfigyelték azt, hogy ezekben az eszközökben épített mikrofonok, ezeknek ennek az az összefoglaló neve, hogy MEMS, M-E-M-S mikrofonok. Ez egy technológia. Picik ezek a mikrofonok, és elég érzékenyek. Tehát ezek a mikrofonok valami csoda folytán, most ebben nem menjünk bele.
A fizika csodái.
A fizikának a csodái, igen. Oda vezettek, hogy nem csak hangra reagálnak, hanem bizony ők fényre is úgy reagálnak, mint a hangot hallanának. És hát ezt azonnal ki tudták használni, ugyanis fogtak egy lézert, ráirányították egy ilyen mikrofonra, és a lézer meghajtót, ami az áramát vezérli a lézernek, ugye a lézerdiódákkal csinálunk manapság, a lézerdiódát, hogyha állandó árammal hajtják meg, akkor állandó intenzitású fényt fog adni. Hogyha viszont ezt az áramgenerátort, vagy ezt az áram meghajtót, ezt modulálják egy hangfrekvenciával, akkor a hangfrekvenciának megfelelő erősségű impulzust fog adni. Vagyis, ha ráirányítjuk a mikrofonra, és a hangot pedig rávezetjük egy elég drága eszköz egyébként ez a lézer meghajtó, áramvezérlő. Egy ilyenre rávezetjük, ezzel megmoduláljuk gyakorlatilag az ő áramát, akkor azt ő beszédnek fogja, vagy hát úgy fog reagálni, mintha beszédet hallana. Na most, mi ebben a veszélyforrás? Hát az a veszélyforrás, hogy egy elemlámpával mondjuk el tudsz világítani a falig, és akkor már szétszorodik, és semmi energiája nincs. Egy lézerrel, ami koherens hullámokat állít elő, rettető messzire tudsz koncentráltan küldeni energiát, és ezt egészen kis veszteséggel, tehát akár üvegen keresztül is, ablakon keresztül is, ha látsz valahol egy letéve az asztalra egy Alexát, egy Google Alexát, vagy a Google, vagy Amazon, nem tudom.
Alexa az Amazon.
Akkor egy Amazon. Alexa az Amazon.
Mamazon.
Lehetne egy ilyen filmet csinálni. Na mindegy. Tehát látsz egy Amazont letéve. Szóval látsz egy Alexát letéve az asztalra, fogod a kis lézeredet, meg a kis berendezésedet, és elkezded neki, és tudod, hogy hol van a mikrofonja, általában azt lehet tudni.
De mennyire kell pontosan megcélozni? Úgy emlékszem.
Nagyon
pontosan?
Hát és gondolj bele, ez a mikrofon, ez egy ilyen, nem tudom, 2 milliméteres.
Na majd erre is kitérek mindjárt. Tehát megcélzod, és elkezded játszani neki azt, hogy deaktiváld a riasztót, vagy küldj nekem egy e-mailt. Tehát valamit hívd föl a gazdádat, hogy menjen, vagy indítsd be az autót, hogyha esetleg össze van kötve az okos autóval. Tehát azért rettenetesen jó megoldásokat lehet veled, vagy jó dolgokat lehet vele csinálni, akkor ezt ő úgy fogja menni, hogy ezt ő hallotta, és igen, megfogja. Most hátulütője, hogy megszólal. Tehát azért, ha ott vagy vele egy szobában, és elkezd dumálni neked, hogy igen, nyitom az ajtót, akkor azért lehet tudni azt, hogy valaki itt próbálkozik. Másrészt az, hogy ugye azt gondolnánk, hogy lézer, és akkor látszik, tudod, mint a filmekben, amikor messziről céloznak a sniperek, a mesterlövészek, és ott van a homlokodon a pötty, hogy látszik, de vannak láthatatlan lézerek, amikre ugyanúgy reagál ez a, tehát az fény, hogy a mi szemünk nem látja, ugyanúgy reagál rá a mikrofon. És most jön a válasz Anton a kérdésére, mennyire kell pontosan célozni, vagy ezt te kérdezted?
Ez Béla kérdés.
Béla kérdése? Nem kell pontosan célozni.
Ezt én is így tudtam.
Tehát fogtak egy olyan optikát, ami picit megszórta ezt a dolgot, és az egész Alexát beterítették vele, működött. Tehát nem kell annyira pontosan célozni. Ha szét tudod szórni a jelet mondjuk egy Alexa méretűre, akkor már jó vagy vele.
2-3-4-5-6-7 adással ezelőtt beszéltünk arról, hogy Alexának kéne kint a kertben egy ilyen kutyaollat csinálni, hogy a Alexa ott fog lakni abban. Hát lehet, hogy tényleg ebbe az irányba megyünk, hogy Alexa, hát most már tényleg most egy ilyen izét fogunk neki, egy ilyen Faraday boxot fogok neki kitalálni.
El kell rejteni Alexát.
Voltak, mosogató alá.
Mosogató alá, vagy tehát a line of sight-ból ki kell vonni, ez a mitigation. Tehát ugye a látó vonalból, rálátásból ki kell őt vonni, tehát ne legyen rálátása kívülről senkinek, és egyébként se jó, hogyha elő van látványos helyen. Másrészt volt még, igen, és egyébként még nem csak Alexa sérülékeny ám erre, hanem még a mobiltelefonok is, csak a mobiltelefonoknál.
Hát ezt mondtam, minden amiben ezek az asszisztensek ez benne vannak.
Nem csak, hogy ezek az asszisztensek, amiben ez a fajta mikrofon van.
Meg az asszisztensek.
Meg hát nyilván az asszisztens is. De, ja, tehát ez a kettő kell, lehet olyan asszisztens, amiben nem ilyen mikrofon van, és akkor az nem lesz sérülékeny, de a mobiltelefonok azok kevésbé messziről támadhatók. Egyébként az Alexák, azt nem látom a cikkben, hogy több száz méterről meg tudták lőni, és működött. Tehát jó, drága berendezés kell hozzá, de például közelről egy olcsó lézerpointerrel, ilyen prezentációs lézerpointerrel is meg tudták csinálni.
Úgyhogy, jó, de ez a célzás pontossága, tehát hogyha belegondolsz, azért egy mikrofon nem nagy. Tehát hogyha most a kijelzőt lövöm, az nem biztos, hogy végülni fogja a mikrofonnak a membránja, tehát hogy azért el kell találd azt a mikrofont.
Ez majd nézd meg, ott van egy ilyen videó a cikkben, hogy az egész Alexát beterítik vele konkrétan, és működik. Tehát a fény be fog oda jutni. És tehát ugyanazt el fog érni. Annyi, hogy ha minél jobban szórod, annál kisebb lesz az energiasűrűség, tehát annál kisebb lesz a távolság, amit ezzel lefedhetsz, meg annál nagyobb erővel kell küldeni, de működik, tehát nem kell nagyon pontosan célozni.
Ja, és akkor jön a Lost in Powers-ből a Dr. Evil, Dr. Genya, a lézává, és belövi, és szétégeti az Alexát.
Szápákat, a fejükön lézeres érzéket.
Szápákat.
És tudod, hogy meglövöd, és baszki, túltoltam. Leolvod a fél ház, mindegy.
Nem, én azt mondom egyébként, hogy a következő lépés az lesz, hogy valahogy EMP-n keresztül fognak ezt a rezgést előállítani, és az már keresztül megy esetleg a falon is. És akkor már tényleg aztán Alexának egy ilyen...
Az a baj, hogy EMP-vel szerintem Alexát is kinyitott. Hogy...
Biztos vagyok, mert most csak mondtam valamit, ami teljesen fizikailag, teljesen megalapozatlan. De hogy valamilyen technológia, miért gondoltad volna, hogy lézerre lehet?
Van egy elképzelésem, tehát hogy általában az emberek kihangosító hallják ezt, és ha csinálok egy ilyet, akkor vajon most kinyitottam a telefonját valakinek?
Vagy nem.
Vagy az ajtaját? Dun-dun-dun!
Tényleg, Siri utalját a Hekés Lángosnak rengeteg sok pénzt.
De ezt nem érti Siri, egyrészt nem tud magyarul. És Siri-nek hívja.
Siri.
Hey Siri!
És most megint megnézed.
Nem megnézem, kikapcsolom utána. Kikapcsol. Feldobja, hogy hello gazdám, itt vagyok, és kinyom.
Feldobja?
Igen.
Na, ne figyelj, az én kínai asszisztensem rohadt szót nem szól hozzá.
Oké,
egyébként egyszerűen tényleg meg akartam kapcsolni, és ez volt.
Tényleg, nekem működik sajnos. Mármint, hogy néha nem.
Nekem a Samsungban a Bixby van, és Bixbynek elvettem az összes jogait sajnos. Én sarokba állítottam őt.
Bixby az a...
Vagy legalábbis azt hiszed, hogy elvetted.
De várjál, kis mocsok, képzeld el, elvettem az összes jogait neki, mindenről levettem, és időnként azt veszem észre, hogy nem érzékel a képernyő, hogy én tapogatom. Ikonokat nem tudok elindítani a izén, és olyankor el kell lapoznom balra, ott van a legutolsó baloldalról legutolsó lapon a Bixby, és kéri tőlem a jogosultságokat. És hogyha azt mondom neki, hogy nem nyomok semmit, akkor nem mennek az ikonok, hiába kattingatok, semmi nem történik. Ha rányomok, hogy nem engedélyezem, deny, akkor egy darabig megint működik minden, de utána majd megint fogja kérni, és akkor elveszi a fókuszt.
Bixby mindig visszajön, és hogy biztos benne, uram, hogy...
Bixby nagyon próbálkozik, de én nem akarok ilyet.
Ja, szomorú, de be lehet vágni ezt, ez a Hide Your Wife mémet, az megvan? Antoine Dodo?
Jaj, de hogy nem a crackhead, írd is rá, hogy crackhead.
A kis...
Ja, Hide Your Wife, jó,
Hide Your Wife.
Most ez az új...
Ja nem, csak hát, hogy el kell rejteni az Alexára.
Hide your wives, kids, igen. Ja.
Jó, na haladjunk tovább. Állítólag Facebook hírünk rég volt, illetve alapból híreink is rég voltak, úgyhogy...
Beszéljünk a NordVPN-ről, mit szólsz hozzá?
De lesz külön VPN-es adásunk.
Lesz külön VPN-es adásunk, de erről szeretnék beszélni, azért mert ez...
Ez egy data breach, ez fontos hír.
És ezzel kapcsolatban voltak félreértések, én úgy érzem.
Bizony.
És szeretnék tiszta vizet önteni a
pofánkba.
Úgyhogy beszéljünk a NordVPN-ről, mert a csatornára is jöttek fel emberek, és kérdezték, hogy érdemes-e a NordVPN-nek a kedvezményét most kihasználni.
És ilyenkor mindig egy kacsintos Orbán feje jön szenga, hogy hát persze mindenképpen, hát a NordVPN az jó.
Ja, persze neki van izé.
Hát neki van mindenféle befektető.
Részvényes. Na, beszéljünk arról, hogy mi történt a NordVPN-nél. Jó? Ugye volt, bejelentették, hogy data breach történt. De hát konkretizáljuk, hogy mi ez a data breach, jó? Az történt, hogy ugyebár a NordVPN-nek vannak világszerte, ő szerintük több ezer szerverük, valahol el is hiszem egyébként, hogy nagyon sok szerverük van, mert valóban egy nagyon nagy cég. Most már azért rohadtul tolják a reklámot, minden második youtuber NordVPN-t akar neked eladni, és lesz, valóban lesz egy VPN-es adásunk, ugye most nem is nagyon mennék bele ezekbe a részletekbe, hanem próbáljuk meg koncentrálni a data breach-re. Szóval, a sok ezer szerver közül egy finn szervert törtek meg. Ismeretlenek. Az történt ugyanis, hogy volt, illetve hogy van egy third party data center, ugyebár nem mindegyik data center a NordVPN-é. Ezt így érezzük, hogy a NordVPN-nek nem kell saját data centereket fenntartania. Tehát minden országban megkeres egy data centert, oda esetleg bérelnek, vagy betesznek egy szervert, ami onnantól kezdve az ő szerverük lesz, és akkor ahhoz mi tudunk csatlakozni, amikor NordVPN-en keresztül szeretnénk egy VPN végponthoz csatlakozni. És egy ilyen finn szervert elkaptak, és méghozzá úgy, hogy a data centernek volt egy remote access hozzáférése, ami nem volt biztonságos, és ezen keresztül bementek erre a szerverre. Ismeretlenek. A probléma az az, hogy ugyebár a NordVPN-ék nem logolnak, mert ők is azt mondják, hogy nem logolnak, úgyhogy túl sok loguk nincs arról, hogy pontosan mi történt, mert ez nekik ugyebár egy feature, hogy nem tartanak róla semmit. Úgyhogy pontosan nem tudjuk, hogy mi történt, de a lényeg az az, hogy három TLS kulcsot loptak el, ami azt jelenti, tehát ezek nem a HTTPS kommunikációjuknak volt a kulcsa, hanem ezzel a kulcsal titkosították be a usereknek a kifelé menő kommunikációját. Tehát amikor te felcsatlakozol az ő szerverükre, és te kikommunikálsz onnan, és onnan ki akarsz kommunikálni, akkor az titkosítva van az a kommunikáció. És ez a kommunikáció volt, ezeket a kulcsokat lopták el. Ebből három kulcsot. És ez is konkrétan a szerverhez tartozó kulcs volt. Tehát ez azokat az embereket érintette ez a data breach, akik konkrétan ehhez a szerverhez csatlakoztak. Tehát, hogyha te mondjuk egy szlovák szerverhez csatlakoztál, akkor ezt téged nem érintett ez a dolog. A vicces az, hogy először azt mondták, a NordVPN-nél azt nyilatkozták, hogy ellopták a kulcsokat, de ezek lejárt kulcsok voltak. És ez igaz, hogy lejárt kulcsok voltak, de az ellopásnak a pillanatában még nem voltak lejárva, ugyanis 2018 októberében jártak le a kulcsok, de akkor már 7 hónapja ellopták a kulcsokat. Tehát ez egy régi történet, tehát ez 2018-as történetről beszélünk, de most hozták nyilvánosságra. Most találták meg ezeket a dolgokat. Valahogy Twitteren derült ki, valaki publikált dolgokat, mert megtalálták az interneten ezeket a kulcsokat, és valahogy így derült ki, ezt nem tudtam kibogozni egészen pontosan, hogy ember legyen a talpán, aki a Twittert kibogozza. De a lényeg az, hogy azért annyira nagy vész nem történt. Ugye mit lehetett ezzel csinálni? NordVPN man in the middle lehetett ezzel csinálni, hogyha valaki éppen ott volt, meg volt neki a kulcs, és el tudtad hitetni, hogy te vagy a NordVPN, és benned megbíztak a kliensek, és rajtad keresztül kommunikáltak. Te meg továbbítottad a NordVPN-nek a dolgot. Tehát így tudtál beleállni a kommunikációba. És következő dolgokat csinálták, mivel hogy ugyebár log az nincs, nem, tehát olyan nem volt, hogy akkor most informáljuk az adott usert, hogy figyelj, a te kommunikációt 2008-ban ezzel a szerverrel nem volt biztonságos bármi megtörténni, vagy nem tudják, hogy melyik user melyik szerveren jár, ami egyébként egy pozitív dolog, tehát hogyha azt nézzük, az akár még egy pozitív reklám is lehetne a NordVPN-nek. Na de mit csináltak? Ezt beszéljük meg. Egyrészt azonnal felmondtak a datacenternek, ahol ez a szerver volt, és bezúzták a szervert.
Így a finneknél tiszta lappal indulhatnak.
Igen.
Lap.
Lap, igen. Jó. Lap. Leesett lassan, de leesett. Úgyhogy, de érted, bármi van, fogjuk, bezúzzuk a szervert. Az már nem kell senkinek. Valaki esetleg meg utólag rá akarna nézni, ó, hát be van zúzva. Hát nincs az ott. Érted, 2018-ban. És azonnal indítottak egy internal auditot, hogy megnézzék az összes szerverüket, hogy ilyen problémák ne legyenek. Mondjuk ez valóban kellemetlen, tehát nekik ez az egyik feature-ük, hogy, hogy ugyebár a secrecy és a trust, amik van az irányukba. Illetve megígérték, hogy jövőre fognak indítani egy external auditot, amikor külső ember, ugyebár az external audit az az, amikor fölbérelnek valakit, hogy auditálja a teljes rendszerüket, és hát nagyon sajnálják nyilván. Azért látjuk, hogy azért nem eszik olyan forró nakását, szerintem ennél az esetnél. Ez kellemetlen volt nekik, főleg, hogy onnantól kezdve mindenki rajtuk ércelődött. Tehát megnézed a Twittert, meg a izélet, hogy NordVPN, ott hívják. Egy dolguk lett volna, hogy ezt megcsinálják, és nem sikerült nekik, meg mit tudom én. Hát figyelj, ez egy olyan dolog, hogy ez kellemetlen. Tehát érted, nekik nagyon sok szervert kell üzemeltetniük, nagyon sok országban. Nem lehet rajta mindenhol a kezük.
És mint ahogy elmondtad, nem is az ő hibájuk volt igazság szerint, hanem a datacenteré.
A datacenternek, igen, hogy volt egy remote access lehetőség a datacenternél, ami nem volt biztonságos, és ezen keresztül bementek. Ebbe az egy datacenterbe, ebbe az egy szerverbe. A fene se tudja, hogy ez ki és miért csinálta, mert megtörtént. Tehát ennek tehát valószínűleg, most hogyha felveszük az alusisakot, és akkor itt most egy alusisak hangot kérünk, akkor valószínűleg ez egy ilyen nagyon high level támadás lehetett, esetleg valaki ellen, aki pont ezt a szervert használta, vagy nem tudom. Máskülönben nem látom egészen pontosan, hogy ennek milyen haszna lehetett ennek a műveletnek, hogy ezt az egy TLS kulcsot onnan kihozták, ami erre az egy szerverre vonatkozott, a fene se tudja. Na mindegy, hogyha ez volt a NordVPN-nél, azért én még a NordVPN-es előfizetésemet nem dobnám el, hogyha ha lenne, mert itt egyébként bebizonyították félig meddig, hogy tehát ők tényleg nem tudnak, nem látnak semmit. Mondjuk ezt tudom én így is mondani, hogy hát nekem nincs logom, és akkor tudod, így körbenézek, hogy tényleg nincs logom, nem látok semmit. De hát nem láttak semmit igazából. Úgyhogy ez volt a NordVPN-es eset, ami mindenki pörgött.
Én is azt gondolom egyébként, hogy a fő kérdés az volt, ugye, hogy merjük-e használni. Szerintem merjük, mert most csak erősödtek, vagy tisztábbá került az egész rendszer.
Igen, most kaptak egy pofot, és ettől most ebben most föl lehet állni, és meg lehet mutatni, hogy most kemények. Nem szeretem különösebben a NordVPN-t, tehát semmilyen érzelmi szálam nincs, tehát nem vagyok részvényes, mint Senga. Ettől függetlenül nekem nem volt vele semmi bajom, azon kívül, hogy gusztustalan reklámokat nyomtak YouTube-on, illetve a YouTubereknek a szájába. De ettől függetlenül szerintem egy teljesen valid szolgáltatás lehet. Nem ettől lettek rosszabbak most.
Ja, hogyha mindenki használja NordVPN-t, milyen hírrel akartok még foglalkozni? Egy még szerintem belefér a hallgatóknak.
Inkább én most ajánlanék megint valamit. Én mindig ajánlok valamit így privacy vonalra, és van egy ilyen legnagyobb hazugság, amit minden felhasználó elkövet, és az az, hogy igen, elolvastam a szolgáltatás feltételeit. Tudod, ez a, elolvastam a
ja, Terms
az EU-lát. Meg ki kell pipálni, hogy én ezt elolvastam, de senki nem olvassa
napi
el.
Napi szinten hazudunk, igen.
Napi, és nem tudjuk, hogy mi van benne, és aztán csodálkozunk, hogy az adatainkat meg eladták, meg hogy nem kapunk szaporot, meg ilyesmi. Erre egy jó megoldás az, hogy van egy szolgáltatás, akik elolvassák neked a Terms of Service, és röviden kivonatolják. És rengeteget elolvastak. Tehát ez nem úgy működik, hogy én most szeretnék ide regisztrálni, olvassatok már el nekem, és a holnapra megküldik kivonatot, hanem van ott több száz, vagy nem tudom, de rengeteg jól ismert szolgáltatásnak az EU-lája kivonatolva. Mit tudom én, megnézed a Google-t, google.com-nak az EU-láját, akkor ott van az, hogy mik azok a pozitívumok, és mik azok a negatívumok, amik benne vannak. Például, hogy az adataidat igenis összegyűjtik és értékesíthetik. És egy csomó minden ilyesmi van benne. Úgyhogy a show notes-ban benne lesz, és hogyha valaki szeretne választani egy szolgáltatást, igénybe venni, és több lehetősége van mondjuk választani különböző konkurensek közül, akkor érdemes ide ellátogatni, megkeresni az adott szolgáltatásnak a leírását, és és gyorsan ránézni, és akkor 3-4 pontban ott lesz neki. Mondok egy példát.
Ez annyi, hogy beírod a szolgáltatásnak a nevét a keresőjébe, és kidobja neked azt, hogy ők mit gondolnak az EU-lájukról.
Igen, tehát mondok egy példát, a Google-ről például azt írja, ez a C-osztályba került, ami nem annyira megbízható, tehát ugye az A a legjobb, és akkor a C az a lejjebb van, van még D is. Tehát a Google-ről például azt írja, hogy ez a szolgáltatás gyűjtheti, használhatja és megoszthatja a lokációs adataidat. Ez a szolgáltatás elolvashatja a privát üzeneteidet. Hoppá. Egyetértesz azzal, hogy ezt elfogadod, hogy például a szolgáltatás trackkel téged a különböző egyéb websájtok használata során. Érzed? Tehát nem a saját websájtjukat, hanem
más websájtokon.
Jó, és akkor tudom, YouTube az például a D kategóriában van.
A YouTube D?
D, a YouTube az D, tehát ilyenek ezt... vannak benne, például, hogy a szolgáltatások feltételei, azok változhatnak az idővel, és igazából nem kell értesíteniük a usert. Ezt így elfogadod.
Azt csinálnak, amit akarnak. És elfogadod.
Személyes információt dolgoz föl, e-mailt, ID-t, meg device infót és location-t, és ezek így le vannak neked egyszerűsítve, és fel vannak sorolva az Amazon-tól, Twitteren keresztül minden, és hát például a E-osztályban van a Stack Overflow. Gondoltad volna? Bizony.
A Stack Overflow?
Igen.
Szerintem a D-nél nincs lejjebb.
Nem, az piros, tehát az piros. De mondok egy B-osztályt, például a SoundCloud. Azt mondja, hogy például mi pozitívum. A user accountok felfüggeszthetők, megszüntethetők, miután egy breachben szerepeltek, meg ilyesmi. A Trello is B. A DuckDuckGo? A DuckDuckGo az például A osztályú, tehát ott csak pozitívumok vannak felsorolva. Van egy negatívum, azt írja, hogy a kritikus változtatásokat eszközölhetnek a szolgáltatásban, anélkül, hogy értesítenék, vagy hogy bevonnák a usereket a döntés folyamatba.
Igen, azt azért nem szabad elfelejteni ezeket az EU-lákat részben azért is írják, hogy ők ugyebár egy baseline-t biztosítsanak a usereiknek, de nekik meglegyen a szabadságuk, hogy tudjanak változtatni dolgokat. Tehát, hogy ne legyen mindig az, hogy mondjuk, nem tudom, valamit meg akarok változtatni a saját szolgáltatásomon, hogy konkrétan nem tehetem meg a userekkel szemben. Tehát azért szokták ugyebár beleírni ezeket a rukanyósan megfogalmazott dolgokat, hogy azért ők tudjanak dolgozni. Jó, nem mindig a gonosz vezérli az embereket, meg a kémkedés, meg a nem tudom mi, ugyebár ez a működéshez is sokszor szükséges, hogy így működjön a dolog. De több függetlenül, mint usereknek azért érdemes tudnunk azt, hogy milyen szinten vagyunk, nem azt mondom, kihasználva, de mit tehet meg velünk az adott szolgáltató.
Ja. Na, szóval, összefoglalva, az e-heti privacy tip az, hogy mindenki látogasson fel a https://tosdr.org-ra, ez a Type of Service Did Not Read-nek a rövidítése, és ott nézze meg kíváncsiságképpen, hogy a szolgáltatások, amiket használ, azok igazából mit mondanak abban a dokumentumban, amit ő egyébként elfogadott, úgyhogy el se olvasott jó esetben, vagy hát rossz esetben.
Srácok, ti elolvastátok az ITBN-nek az EU-láját egyébként?
Nem.
Beszéljünk erről egy másodpercet, én sem olvastam el. De azóta, ami ott az ITBN-re beregisztráltam annó a céges levelemmel, annyi spamet kapok, ezt is Antenna bólogat.
Minden ilyen rendezvény után, tehát október után hihetetlen mennyiségű spam jön, és le kell iratkozni egyesével ahhoz, hogy ez...
Borzasztó basszus kulcs. De ez főként az ITBN után volt egyébként a nagy ugrás. Én ott az ITBN-en senkinek nem adtam meg az e-mail címemet, akik kérdezték, hogy már minden vendor, aki ott van, minden egyes bögréjét, a teljes életedet át kell adnod. Sehol nem adtam meg, és gondoltam, hogy jó vagyok. Visszajöttem egy héttel később. Mindenki rám jött, aki él és mozog. Komolyan mondom. Nyilván valószínűleg beleegyeztem, amikor elfogadtam és megadtam az e-mail címemet, de ez rohadtul gusztustalan, ez nekem nagyon unszimpatikus. És biztos, hogy benne az ITV-en volt, mert akkor még nem voltam a többi konferencián.
Hát ezzel el kell fogadni ezt a dolgot.
Elfogadtam valószínűleg.
De nem tudom, szerintem ez benne van a bizniszben, hogy megköveshetnek. Tehát azért mész oda, hogy bizniszben megköveshessenek, és nem le kell ihatkozni. Én nekem volt olyan, ahonnan nem tudtam leihatkozni. Nem az ITBN-nél, de volt meg olyan ilyen konferencia utáni, ahol mindig leihatkoztam, és mégis jött, és mégis jött, és mégis jött. Egyszer jutottam a helpdesküknek, hogy azt legyenek szívesek befejezni, meg GDPR, meg egyebek, és azóta nem jön. Hát most érted.
Muszáj. Muszáj nem tudsz másképpen. Gusztustalan.
Ja, főleg a céges, tehát ugye magánszámmal, vagy magán e-mail címmel nem mehetsz, ugye ez tilos.
Of course.
Cégessel megszétszpemeli a mailboxomat, az nekem nem opció. Jó, oké. Köszönjük szépen, hogy elkísértetek minket, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!
Sziasztok!
Szavaztok!